Üdvös testvérek, bizonyságtételem alapigéje, amelyről bizonyságot szeretnék tenni a testvérek előtt a Szentlélek Isten segítségül hívásával. Írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, az 5. fejezetben, a 17. versben, eképpen: azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim Krisztus Jézusban! Hát mit jelent az, ha valaki Krisztusban van? Sokféle gondolatunk van erről, érzéseink és hangulataink is vannak, amik erre vonatkoznak, de a mindennapok azt mutatják, hogy maguk a keresztények is sokat időznek Krisztuson kívül, valahol máshol, nem pedig Krisztusban. Elidőznek például olykor a világ fiaival együtt a haragban, az ellenségességben, gyakorta a rossz kedvben, vagy az önfelett erköstelen bulizásban, néha az önsajnálkozásban, és sokat a szorongásban, és mindent összevéve azért valljuk meg őszintén, sajnos ritkán vannak Krisztusban, holott keresztjének lenni éppen ezt jelenteni. Mit tesz tehát, ha valaki Krisztusban van, ha egyszer ez a kereszténység? 3 szóban szeretném összefoglalni a lényeget: fogékonyság, odaszánás és távlat. Mindegyik fontos, mert ezek a dolgok csak együtt teszik lehetővé azt, hogy tényleg valaki Krisztusban van. Első tehát a fogékonyság. Fogékonyság, és pedig az iránt, ami a mennyből jön hozzánk. Már a világ dolgai iránt is nagyon be tud zárulni az ember, és ez azért van, mert védjük magunkat, a lelkünket, a kis világunkat. Néha nem is érthetetlen ez a bezártság, hiszen annyi bosszantó, zavaró, néha pedig egyenesen veszélyes dolog jön hozzánk a világból. De ha teljesen kivonulunk az életből, akkor egy idő után minden idegen és ellenséges lesz, pedig Isten nekünk teremtette az életet, hogy szeressük és éljük azt. Úgyhogy még a földi élet dolgai iránti elzárkózás is a kárunkra lehet. Mennyivel inkább az, ha a mennyei megnyilatkozások iránt bezárulunk. Ugyanis Isten oldaláról semmi, de semmi nem akadályozza a találkozást. Isten örök szeretet és várakozás. Ő minket vár, akiket a maga számára teremtett. Ha nincs kapcsolat közöttünk, nincs találkozás és nincs beszélgetés, akkor a mi oldalunkon kell keresni a bajt. Isten a maga részéről feltétel nélkül ad és szeret. Miért? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi az akadály a mi oldalunkon? Mert az Úristen oldalán egyértelmű a kegyelem, az aláhajló szeretet, a semmi máshoz nem hasonlítható jó szándék. Az emberek közt is a félreértés oka a legtöbb bajnak az, hogy egymásról feltételezik a rossz szándékot. Azután eltávolodnak egymástól, elmérgesedik a viszony, és aztán halljuk, hogy nálunk Magyarországon évente több mint 1 millió per zajlik a bíróságokon, vagyis átlagosan minden 10. ember perel valakit a bíróság előtt, mert nem tudják egymás közt megérteni magukat. Pedig egy kis józansággal, méltányossággal, egymás érdekeinek elfogadásával, vagyis az emberi dolgok iránti megértéssel nem jutnánk oda, hogy már csak szakember segíthet rajtunk. Mennyivel inkább így van ez az örökkévaló Isten iránti kapcsolatunkban? El kellene végre hinnünk, vagy újra és újra el kell hinnünk, hogy Isten jót akar, hogy ő csupa kegyelem. Sokan még azt is kétségbe vonják, hogy Isten van egyáltalán. Aztán aki mégis számításba veszi, az is gyakran csak a végtelen hatalmára gondol arra, hogy Isten ellenállhatatlan, erős és szuverén Úr, de nagyon kevesen örvendeznek napról napra afelett, hogy Isten kegyelmes. Ez iránt, az Isten kegyelmes volta iránt jó lenne újra fogékonnyá lenni minden embernek. Jézus szerint ez olyan fontos Isten atyai szívében, hogy még igazságosságát is felülmúlja. Isten, ha akarja, ugyanannyit ad a délután 4-kor és 5-kor felfogadott munkásoknak is, mint azoknak, akik régóta dolgoznak az ő szőlőjében, és ezen az ő nagy jóságán inkább örvendezni kellene, mint sem haragudni érte. És vajon csak bibliai példáink vannak? Hát nem tapasztaltuk már magunk is, hogy bűneink miatt nem sújtott le ránk, holott megérdemeltük volna. Nem gyönyörködünk el abban a nagy gazdagságban, ebben a teremtett világban, például az évszakok körforgásában, amit naponként élvezhetünk. Nem érezzük, hogy mennyire ajándék és csoda már maga az emberi élet, az, hogy vagyunk és létezünk. Hogy mennyi jóra van lehetősége minden embernek, ugye, csak egyetlen nap leforgása alatt is. És itt a Biblia, ugye, a Szentírás, ez a csodálatos könyv, tele igazsággal, szépséggel és felébresztő üzenettel, amelyik földi életünket az éggel akarják egybekötni. Nos tehát, a fogékonyság a helyes válasz a kegyelemre. Amikor Isten megszólal, ha az csak egy halk és szelíd szó, egy belső sejtés, a lélek csöndes belső bizonyságtétele is, ha csak összesen annyi, mint amikor az átsuhanó szellőtől a függöny meglebeg, az ember akkor is legyen fogékony a menny üzenetei iránt, mert így lesz a földi emberből Isten gyermeke, így lesz Ádámból a földi agyagból lévő emberből, Krisztusban lévő ember, aki új teremtés. Egyszer régen egy budapesti templomban egyház zenei hangverseny volt, Bach valamelyik passióját mutatták be. Hát teli volt a templom, sokan álltak is, alig volt a padokban már ülőhely. És egyszer csak egy várandós asszony érkezett az áhítatos kezdő akkordok megszólalásának a pillanatában, és le akart ülni az egyik padban, ahol a negyedik hely még belül üres volt. Az ott ülők felálltak, és őrizve a maguk jobbnak gondolt padszéli helyét inkább hagyták, hogy a várandós asszony ugye nagy pocakkal nehezen átkillódja magát rajtuk valahogy, és úgy üljön le a szabad helyre, de nem segítettek azzal, hogy beljebb ültek volna egyetlen helyjel is. És akkor egyszer azt mondta valaki, bizonyára még sok pasiót meg kell hallgatnunk ahhoz, hogy fogékonyak legyünk egymás állapotára, és fel tudjunk adni valamit féltve őrzött kis győzelmeinkből. Azt gondolom, testvérek, hogy a kegyelem iránti fogékonyság hiányának is a kicsinyesség az oka. Az, hogy nem vagyunk elég bátrak hinni. Az, hogy mindig izgalmasabb és fontosabb nekünk a sok emberi csete, paté és nevetséges pozíció harc a kegyelem világot fundáló méreteinél, mert mi megszereztük a pacili helyet, és akkor az már a miénk. Ha tehát valóban szeretnék újra fogékonyak lenni a mennyei dolgok iránt, akkor jól tesszük, ha feladjuk kicsinyességünket, semmi kis érdekeinket, és megtanulunk újra csendben lenni, és hódolni Isten végtelen nagy türelme és kegyelme előtt. Ez az a fajta fogékonyság, amiből az lesz, hogy valaki egyszer csak tényleg befogadja Jézust a szívébe, és azt tapasztalja, hogy attól kezdve ő már valóban Krisztusban van, és Krisztus is ő benne. Amikor így eljön a kegyelem, akkor az ember igénye is kell hozzá. Ez a következő lépés, mert a befogadás csak az első mozzanat, és ha nincs folytatás, akkor minden félbe marad. Vannak lelkesedő emberek, akik, amikor hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják azt, de nincs bennük gyökere, és az első komolyabb próbatétel egyszerűen végez vele, mint a napheve a gyökér nélküli növénnyel. A befogadás az első fellángolás, de ezt odaszánásnak kell követni, különben ellobban, mint a szalmalánk. Ránk magyarokra, hát különösen is jellemző, hogy fellelkesülünk, aztán másnap meg más gondolunk, és nincs folytatás. Sok ilyen félbehagyott keresztény élet van, sajnos. Szomorú látvány, amikor keresztény családokban például éppen olyan ideges veszekedés van, esetleg éppen vasárnap, mint ott, ahol sohasem hallottak Jézusról. Elég szomorú az is, amikor egy hívő ember éppen úgy átadja a fejét a keserűségnek és a haragnak, mint az, aki nem jár a hitben. Mi hiányzik ezeken a helyeken? Az odaszánás. Az, hogy nem csak vasárnap délelőtt vagyok az Úré, hanem hétfőtől szombatig is, amikor terhel mások értetlensége, amikor fáradt vagyok és ideges, vagy amikor egyszerűen nem látnak a többiek. A római levél 12. fejezetének az első kettő verse a következőképpen szól: kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves testvérek, ahol valaki a kegyelmet igazán és teljesen, vagy teljes mélységében átéli, ott méltó válasz egyedül hasonlóan komoly odaszánás lehet. Szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. De azért jó látni odaszánt életű embereket is, és ezért hála az Úrnak. De vajon így állunk-e mi is a helyünkön, mint Jézus követői? Megszállottan, rendíthetetlenül, megmosolyognivaló együgyűséggel, amikor a világ ugye sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor nem félig odaszánt és félig elkötelezett Isten gyermekekre vár, hanem egészen odaadott életekre. Az a tapasztalat, hogy ahol ilyet látnak, még akkor is tisztelik, ha maguk még el sem indultak ezen az úton. Egyszer egy fiatal férfi mondta el, hogy a munkahelyén mindig megjegyzéseket tesznek arra, hogy ő keresztény ember, és szeretnék látni a cselekedetein ennek a nyomát. De a gúnyos megjegyzések mögött, testvérek, nem nehéz felfedezni a kisebbségi érzést, ami a bennük lévő hiányból fakad, amit ők maguk is éreznek, hogy társuknak van valami töblete, amire oda kell figyelni. Az átadott életű ember jel a többiek között, akire figyelnek, mert nem tehetnek mást. Az üresség, a hiány, még ha bántó megjegyzések mögé bújik is, üresség és hiány marad. A Jézusnak átadott élet pedig súlyos bizonyíték arra, hogy Jézus él és uralkodik. Végül még egy szó, ugye a távlat, ez a harmadik szavunk. Nos, a kegyelem iránti fogékonyság ugye itt kezdődik, és a válaszként történő önátadás, itt folytatódik a Krisztusban való élet, de megkoronázása mégiscsak az, hogy valakiben kivirágzik a jövő. Kivirágzik a jövő. Nem csak a bajokat látja már, nem csak a maga tehetetlenségét és elégtelenségét, hanem azt is, hogy ami tőle nem telik, arra őt mégis képessé teszi az új életet teremteni tudó Krisztus. Többről van itt szó, mint amit a lélektan ősbizalomnak nevez, hogy tudnélik az ember a legnehezebb helyzetben is azt mondhatja, hogy majd csak lesz valahogy. Mert jól tudjuk, testvérek, hogy Jézus a keresztről nem ezt mondta. Nem átadta magát az, hogy majd csak kibírom valahogy, hanem azt mondta, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell menni, és ott sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, és megöletni, de harmadnap feltámadni. Az a halál ott a Golgotán nem látszott halál volt, hanem véres valóság, és mégis volt távlat fölötte. Azért, ha valaki Krisztusban van, az ehhez nagyon is hasonlóan maga is együtt tudja látni már élete szenvedéseit és törettetéseit, mind azzal, amit Isten hozzá tud kapcsolni ezekhez a szenvedésekhez. Így tudtak emberek Istent dicsőítő énekkel ajkukon indulni, amikor tudván tudták, hogy meg kell halniuk. nem átkozták és nem tagadták meg az Urat, hanem dicsérték és úgy haltak meg. Milyen szomorú, amikor emberek, akik élhetnek, emberek, akiknek bőségük van, akiknek az a nagy gondja néha, hogy mire is költsék a megtakarított pénzüket, nem dicsérik Istent. Ahol van távlat, ott szépen szól az Isten dicsőítő ének. Ahol van fogékonyság a mennyei üzenetek, a kegyelem szava iránt, ahol van rá feleletként igazi odaszánás, ami bizony fáradtságos odaadást követel, ott megterem a reménység, a távlat is, és akkor nem üres beszéd már az ének szava, hogy dicsérd Istent kereszténység ő dicsőségében, kitől árad rád idvesség fia érdemében. Fia érdemében. Amen. Az ígére válaszként ismét akkor ének következik, és utána majd imádkozunk és fogadjuk az áldást.